Tisztelettel köszöntöm a Mandéner Világrend című műsorának nézőit, hallgatóit. Maránczi Tamás vagyok, a Mandéner újságírója. Ezen a héten pedig a közel-keleti konfliktusról fogunk beszélni. Az a tervünk a két vendégemmel, hogy három rétegben beszélnénk meg a következő 45-50 percben ezt a témát. Az első, a legkisebb maga az izraeli-palesztin konfliktusnak a jelen pillanatban rendezhetetlen volt. A második, ez az izraeli-arab szembenállásnak a áttárgyalás, és a harmadik pedig az iráni fenyegetésnek a taglalása, illetve Iránnak a proxy szövetségeseinek a közel-keleti tevékenysége, ami háború közeli állapotot eredményezett a hútik révén az elmúlt hetekben, október vége óta. Ezt fogjuk markolni, a stúdióban pedig itt van velem Szájfó Omár, a Migrációkutató Intézet vezetőkutatója, és Tárik Messzár, az Eurázsia Központ vezetőkutatója, a Nexus tegeződő. Köszönöm, hogy bejöttetek hozzánk, és akkor elkezdeném az első témát, és a felvetésem az egy konkrét kérdés azzal kapcsolatban, hogy egy héttel ezelőtt a Mandinernek nyilatkozott a izraeli külügyminisztériumnak a politikai igazgató, Liza Bin Nun, aki a következőt mondta, engem is meglepett, hogy a Hamaszt ugye elteszik az útból, az ugye ez zajlik, ez nem kérdés, de a Fatah mi lesz, és erre azt mondta, hogy mivel Mahmoud Abbas a október 7-i terrorakciót a Hamasz részéről, tehát a Fatah nevében, a palesztin hatóság nevében a Hamasz akciót nem ítélte el, ezért Izrael ezt úgy látja, hogy akkor itt van egy társbérlet, egy cinkosság a palesztin frakciók között, tehát a Fatah is kiírta magát a tárgyaló partnerek közül. A kérdésem akkor, hogy szerintetek akkor, ha majd remélhetőleg hamarosan és minél kevesebb ember áldozattal a következőben lezárul a gázai háború, akkor kivel fog Izrael leülni tárgyalni? Milyen palesztin csoporttal?
Mahmoud Abbas nagyon nehéz helyzetben van. Legutolsó felmérések szerint, ez még jóval a háború előtt volt, 17%-on áll a népszerűsége Cisziordániában, miközben a Hamasznak alapvetően magas a népszerűsége, megközelíti az 50%-ot. Ez nem azért van elsősorban, mert hogy a cisziordániaiak mindannyian vallási fanatikusok lennének, hanem ők egyszerűen csak a palesztin hatóságok korrupcióját szenvedik el nap mint nap. Ezáltal romantikával tekintenek a gázai övezetet, egyébként vasmarok és agresszív, erőszakos eszközökkel kézben tartó Hamaszra, mert ők ezt nem szenvedik el. Egy ilyen helyzetben Mahmoud Abbas nem teheti meg belpolitikailag, hogy elítélje egyáltalán azt, amit a Hamasz tett, kivárásra játszik, próbálja túlélni a helyzetet. Az nagy kérdés, hogy mi lesz ezután egyáltalán. Tehát az nem kérdés, hogy Izrael addig megy előre, amíg a Hamaszt amennyire csak lehet ki nem gyomlálja. Megmarad viszont a Hamasznak a társadalmi bázisa, akik családilag vagy korábban bármi egyéb módon kötődtek a szervezethez, ez a gázai övezet lakosságának egyharmadát teszi ki. Az kérdés, hogy ki tudná egy ilyen körülmények között átvenni a gázai övezet irányítását, itt vannak különböző forgatókönyvek, de ezek egyelőre még csak felvetések. Tehát itt Mohamed Dahlan lenne az egyik opció, akit általában említeni szoktak, ő az Emirátusokban él, gázai gyökerekkel rendelkezik, viszont a Fatahhoz kötődik, nem túlzottan népszerű a gázai övezeten belül, illetve még Salam Fayyadot szokás említeni, ő 2007 és 2013 között miniszterelnökként szolgált Cisziordániában, most pedig Amerikában a Princetoni Egyetemen állomásoztatják, valószínűleg nagy célokat vagy nagy szerepet számva neki, ő egy 71 éves politikus. Kérdés egyébként, hogy szerencsé vagy mennyire fenntartható az, ha egy politikus a tankok hátán érkezik meg, márpedig más opció nem látszik körvonalazódni ebben a helyzetben.
Azt biztosan lehet tudni, hogy a Hamasszal nem fognak egy tárgyalóasztalhoz leülni az izraeliek. Ennek legfőbb oka az, hogy ahogy 93-ban az oszlói egyezményt ezt nem fogadta el a Hamasz. El sem ismerik Izrael, tehát itt semmiféle egyesség nem lesz a felek között, az biztos. Az, hogy a Fatahhal leül-e majd Izrael, ezt most még nem lehet tudni, most egyelőre ugye vonakodnak, legfőképpen azért, amit te is mondtál, de elképzelhető majd, amit ugye Omar is mondott, hogy azért a közeljövőben, a jövőben inkább a Fatahhal fognak egy tárgyalóasztalhoz leülni. Több olyan javaslat is volt az elmúlt időszakban izraeli részről, amelyek most csúnya szóval élve picit kiverték a biztosítékot a nemzetközi közvéleménynek. Tehát tulajdonképpen ők izraelek azt szeretnék, vagy legalábbis volt egy ilyen felvetés, az izraeli pénzügyminiszter, valamint a nemzetbiztonsági miniszter azt mondta, hogy az önkéntes kiköltözését támogatnák a palesztinoknak. Ezzel kapcsolatban fel is vették a kapcsolatot a Kongói Demokratikus Köztársasággal, tehát hogy oda mehetnének majd, kiköltözhetnének a palesztinok. De az Egyesült Államok azonnal reagált, és azt mondták, hogy szó sem lehet erről. Tehát a nemzetközi közvélemény ezt nem fogadja el. Volt egy másik javaslat is, amit ugye Yoav Gallant, az izraeli védelmi miniszter pedzegetett, ez már egy jóval humánusabb megoldás lenne, miszerint a gázai övezetet az izraeli hadsereg felügyelni katonailag, de testületi szinten a palesztinok döntenének a saját ügyeikben. Most ez, hogy mennyire megvalósítható, azt nem lehet tudni egyelőre, de az biztos, hogy a politikai megoldás ennek a konfliktusnak már hosszú-hosszú évtizedek óta hát napirenden van, nem tudják elérni ezt a megoldást, de a legfontosabb az lenne, hogy az ott élő emberek helyzetét javítsák, mert viszont most egy óriási humanitárius krízis van Gázában, és ez sokkal sürgetőbb, mint a politikai megoldás.
Még arra telemeszer reagálja, amit Omar említett, hogy milyen helyzete van a palesztin hatóságnak, a Fatah vezette palesztin hatóságnak, mert hogy itt Omar mondott néhány érvet, egyetért esze azzal, hogy gyakorlatilag egy nagyon kínos helyzetbe került most Mahmoud Abbas és a politikai elit Cisziordániában. Hiszen kirobbantott a Hamas egy háborút, Izrael, erről mindjárt beszélünk a következőben, tolja a végletekig a valóság átalakítását Cisziordániában is, és az ő levegőjük elfogyott. A lakosság, a mérsékelt palesztin lakosság is a gázai bombázásokat és a óriási haláleseteket látva azt mondja, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy a tárgyalásos fatahi politika helyett a fegyveres ellenállás politikáját kellett volna kezdettől csinálni, mint amit a Hamas mondott, és ez radikalizálja ez a gondolat a lakosságot. Most ezt elkapni, ezt a lendületet, és visszatolni a szellemet a palackba, számomra ez egy lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Tehát a kérdés az, hogy a palesztin hatóságnak milyen jövője van, mert ugye itt Aliza Binnón gyakorlatilag azt mondta, hogy ez egy bukott csapat.
Az én véleményem szerint is egy bukott csapatról van most szó. Ugye Mahmoud Abbasnak az első nyilatkozatai október 7-ét követően egy kicsit kétértelműek voltak, tehát igazából arról beszéltél, hogy joga van a palesztinoknak az önvédelemre. Ez egy elég furcsa mondat volt, mivel tudjuk, hogy mi történt ugye október 7-én. De a népszerűsége a Fatahnak az rendkívül módon megcsappant az elmúlt években, tehát abszolút nem népszerűek, és pontosan ez a radikalizálás, ami most rendkívül jelen is van, meg talán a jövőben is jelen lesz ugye a gázai övezet részéről.
Az lenne a következő kérdés, amit felvezettem előbb, hogy mi történik Cisziordániában, hiszen most ebben a október 7-e óta, hogy a Gázára összpontosítunk mi újságírók is, és tudnunk kell azt is, hogy nyilván ami ott történik, az dráma, ott történik a valós izraeli akció, és ott halnak meg az emberek most, jelen idő szerint is, viszont Cisziordániában is nagyon kínos helyzet van, és nem csak október 7-e, hanem már talán egy éve is zajlik, 3-4 éve talán, ott is katonai hadműveletek vannak, csak nem a média reflektorfényébe zajlanak, ott is halnak meg összecsapásokban izraeli katonák is, és palesztin kődobálók is, meg mások is. Az izraeli titkosszolgálat és a hadsereg, az IDF tisztogatja Cisziordániát is szépen. És most egyre nyíltabban, ebben az interjúban egyébként egy burkolt utalást tesz a politikai igazgató, hogyha bár nem lesz ilyen látványos bombázás, stb., de Cisziordániát is szépen tisztogatják ki, új valóságot teremtenek a másik palesztin területen is, ami meg a feszültséget gerjeszti. A kérdés, hogy meddig megy el vajon? Meddig mehet el Izrael? Hol van a fal, ahol az arabok, vagy a nemzetközi közösség, Amerika, mint szövetség, és azt mondja, hogy ez még durvább, mint a zsidó telepépítések, meg bármi előbb.
A nemzetközi közösség egy más kategória, és más kategória a cisziordániai közvélemény. A nemzetközi közvélemény, hogyha most az arab országoknál maradunk, a probléma által sújtott környező arab országokról, Jordániáról beszélünk, vagy akár Libanon, Szíria, Szaúd-Arábia, különböző öböl országok, azt látjuk, hogy mindannyiuknak a maguk belső legitimitásának a megteremtése az elsődleges. A palesztin ügy az nagyon sokáig egyfajta szelep volt ezekben a társadalmakban, hiszen ezekben az országokban politikai véleményt megfogalmazni, amennyiben az a vezetőség véleményével nem egyezik, finoman szólva kockázatokkal jár. A palesztin ügy viszont egy olyan téma volt, ahol volt egy általános konszenzus, ami már egyébként a 60-as évektől gyakorlatilag ugyanaz. Egy olyan ügy volt, ahol tudták az emberek mobilizálni magukat. A leghúsba vágóbb ez a kérdés Jordániában, hiszen ott a lakosságnak hozzávetőleg fele palesztin gyökerű. Tehát ez mindenképpen nyomást helyez ezekre a kormányokra, ugyanakkor valószínűleg ezek a kormányok nem lépnek addig, amíg nem muszáj, amíg nincsenek kényszerhelyzetben. Most is azt látjuk, hogy a különböző arab vezetések kivárnak, nem akarnak igazából beleavatkozni ebbe a konfliktusba.
Tehát a palesztinok magukra vannak jelen pillanatban hagyva, a Gázát látjuk, de Cisziordániában van egy ellenállás, egy erősödő ellenállás, elégedetlenség, és van egy erősödő izraeli akció. Magukra vannak hagyva? Tehát azon múlik, hogy mi történik, hogy a palesztinok mennyire terelik át mondjuk a politikai ellenállásról, fizikai ellenállásra, és külföldi segítséget ők ebben nem kapnak ezek szerint.
Cisziordániában egy hatalmi vákum látszik kialakulni, sőt már ki is alakult ez a fajta hatalmi vákum. A Fatahról tudni kell, hogy mint minden közel-keleti politikai párt, nem nyugat-európai értelemben vett párt, hanem egy társadalmi, egy kliensrendszer, ami elsősorban a legfőbb társadalom szervező erőket használja ki és fel. Ezek a családok, nagy családok, klánok. Ez addig tud működni bármely arab rezsim esetében, vagy bármely arab párt esetében, amíg a klientúrájukat ki tudják gazdaságilag szolgálni. Ezáltal az mondhatjuk, hogy a törzsek, családok, klánok meghatározó szereplői hatással vannak a fiatalabbakra, vagy azokra, akik alájuk vannak tagozódva ezekben a közösségekben. Cisziordániában azt látjuk, hogy a gazdasági helyzet és a népesség növekedés miatt a Fatah már nem tudja ilyen módon uralni a saját társadalmát, és az elmúlt években felnőttek azok a úgynevezett Z-generációs ellenállók, nevezzük így, ők magukat így nevezik, akik már a Fatah megkérdezése nélkül hajtanak végre támadásokat Izrael ellen, és ilyen esetekben Izrael szükségszerűen fellép ezekkel a milíciákkal szemben, likvidálja őket, letartóztatásokat hajt végre, a palesztin hatóság pedig természetesen retorikailag szükségszerűen elítéli az izraeli akciókat, valójában azonban tehetetlenül nézi ezeket a folyamatokat, mert ugyebár a fiatalokat elvesztette.
Hol van az a forpont, továbbmenve, amikor ez a feszültség, ugye az égenerációs palesztinoknak nehéz azt mondani, hogy várjunk még egy kicsit, mert majd lesz majd egy következő fordulója Oszlónak, és majd 5 év múlva lesz egy palesztin állam, mert ők is látják, hogy már nem is a nagyapáik, hanem a déd szülőknek az ígérete volt ez, és nem valósult meg. És ott látjuk a háborúnak a valóságát, és még behoznék egy képbe egy izraeli egyoldalú akciót, hogy a dróntámadások. Ugye Beirutban megölik a izraeli, hát nem vallják be, de nyilvánvaló izraeli dróntámadásba a Hamas egyik vezetőjét, Libanonban a Hezbollahnak az egyik parancsnokát, és az interjúban, amit már idéztem többször, a politikai igazgató elmondja, hogy hát ez az izraeli politika része, hogy a terroristák nincsenek sehol biztonságban. Tehát ez bármikor országhatárokon, szuverenitástól, területi integritáson kívül Izrael az ellenségét célzott támadásokkal megöli, ahogy Gázában is tette évtizedekig. Hogyha ilyen feszültség van a palesztin társadalmon, Izrael ennyire a saját agendáját követi, és ott van Dél-Libanon, ahol meg a célzott támadások történnek, mikor van az a forpont, amikor vagy belül a palesztin társadalom robban, vagy a libanoni kormány vonódik be a Hezbollah révén egy konfliktusba, és ez a gázai konfliktus szépen berobban a térségbe. Mikor van ez a forpont?
Erre mindjárt kitérek, csak reflektálva arra, amit már elmondott. Tulajdonképpen ez a generációváltás, ez nagyon is érződik a Cisziordániában, mivel az izraeli kormány is sokkal inkább Cisziordániára összpontosított a Hamas támadása előtt. Tulajdonképpen állítólag kaptak értesítéseket az egyiptomi kormánytól, az izraeliek, a október 7-i Hamas támadás megelőzően, de nem vették komolyan ezeket a figyelmeztetéseket, mivel Cisziordániával voltak elfoglalva, és nem Gázával, mert sokkal veszélyesebbnek tartották Cisziordániát, és veszélyesebb is egyébként. És engem rendkívül meglep
az, szempontból, bocsáss meg. Mert ugye most azt látjuk, hogy Gáza volt a veszélyesebbi palesztin frakciónak a bázisa 2007 óta, jól emlékszem. Miért mondod azt, hogy Cisziordánia volt most a veszélyesebb?
Cisziordániát a palesztinok és az izraeliek együtt igazgatják tulajdonképpen. Ugye a gázai övezet egy picit ilyen elhanyagoltabb terület volt, magukra voltak hagyva, nem gondolták azt, hogy onnan ilyen komoly offenzíva indulhat, de Cisziordániában ez abszolút benne volt a pakliba, hogy onnan esetleg egy komolyabb támadás indulhat, valamint az ottani helyzet majd annyira fog fokozódni, hogy tulajdonképpen egymásra szembe kerül az izraeli és a palesztin fél. És engem megdöbbent az, hogy nem csak a magyar sajtóban, egyébként a nemzetközi sajtóban is nagyon keveset foglalkoztak Cisziordániával a Hamas támadását követően, és mindenki ilyen-olyan frontok megnyílásáról beszélt, holott a legveszélyesebb front a Cisziordánia, ebben biztosak lehetünk. Tehát ott robban a bomba, úgymond, akkor tényleg nagy konfliktus lehet.
És amúgy ez a kérdés, hogy akkor mikor robban a bomba, ne robbanjon, de hol van az a forpont, amikor ez a feszültség esetleg. Hiába vannak ugye kis enklávék, zsidó telepek megépítve, Cisziordánia ez egy szigetvilág, ugye azt mindannyian tudjuk, aki a térképet ismerjük, hogy ott nagyon könnyű izraeli célpontokat elérni a biztonsági falaktól. Ez nem olyan, mint Gáza, egy hermetikusan elzárt terület, ahogy gondolom ez az egyik titka annak, hogy ott veszélyesebb a forpont. Mikor van az a forpont szerinted?
Hát ha most Libanon nézzük meg, a libanoni kormány biztos, hogy nem akar belebonyolódni semmilyen háborúba, tehát én úgy gondolom, hogy akármilyen forpont lehet, ők nem fognak belebonyolódni ebbe. A Hezbollah is nyilván már rég megtehette volna, de nem teszi meg, tehát ez egyértelmű. Tehát úgy gondolom, hogy ez a forpont ez most nem fog eljönni. Ilyen helyi szinten, lokális szinten azért szinte most már mindennaposak az összeütközések. Tényleg néhány nappal ezelőtt is lehetett olvasni, hogy meghalt egy izraeli katona, meghalt 6 palesztin. Tehát most már ez most már mindennapos lett Cisziordániában, de hogy ez egy nagyobb kollektív háborúvá csapná át, én ezt nem gondolnám ugye a közeljövőben. De biztos, hogy ott a legveszélyesebb a helyzet jelenleg.
Yoav Gallant neve elhangzott, hogy itt van, tehát egy hónap ezelőtt találkoztam, vagy két hónap ezelőtt egy sajtótájékoztatón bemondta azt, hogy exit stratégia nincsen Izrael részéről, hogy mi lesz Gázával. Először megnyerik a háborút, majd utána kitalálják, hogy mi lesz, de az ebből a tervből azért kiderült, hogy nyilván hermetikusan el akarják zárni, hogy október 7-e még egyszer ne történjen meg. Azt lezárják, nyilván katonai ellenőrzés alá kerül a terület, és ahogy említettétek, palesztin önkormányzat is, vagy a polgári civil irányítás lesz, nem tudjuk kivel. És még elhangzott egy olyan is, hogy be kell vonni Egyiptomot, az Európai Uniót és Amerikát természetszerűleg, és Izrael lesz a koordinátor ennek az ellenőrzésnek. A kérdés az, hogy amikor Izrael egy oldalon lebombáz egy területet, és nyilván annak az új építés, hát ez egy felmérhetetlen összeg, hogyan fogja a kárt szétteríteni Izrael? Hogyan tudja megnyerni az európaiakat például? Amerikát nyilván valamilyen módon meg tudja, de európaiakat hogyan, vagy Egyiptomot hogy fogja bevonni abba, hogy én rombolok, ugye nyilván megtámadtak is, ezt nem akarom bagatelizálni, de nyilván lerombolja az ellenség területét, majd utána gyertek és építsük együtt közösen. Hogyan lesz ott befektetés a közeljövőben?
Hát a tőke alapvetően gyáva mindenhol a világon, tehát a tőke az a biztonságos helyekre megy, csak Gáza pedig nem az. Tehát az európai tőke az természetesen különböző projektek keretében, segélyek keretében áramolhat a gázövezetbe, mint ahogy áramlott is eddig közvetett módon. De az, hogy az európaiak újjáépítsék, arra kevés az esély. Itt igazából egy nagy részvényese van az egész folyamatnak, akiről elképzelhető, hogy igazán a zsebébe nyúlna, az pedig Szaúd-Arábia. Tehát Szaúd-Arábia szempontjából létfontosságú a béke Izraellel, nem csak azért, mert közismert módon Irán tekintik mind a ketten a legnagyobb fenyegetésnek, és ellensége a barátom, hanem azért is, mert az ambiciózus korona hercegének, Szaúd-Arábiának, Mohammed bin Salmánnak nagyon fontos a vízió 2030-as gazdasági és társadalmi projekt, ami gyökeresen alakítaná át a sivatagi királyságot. És ennek egyik égköve az úgynevezett NEOM projekt, ami már pedig ott helyezkedne el az akabai öbölben, ez a futurisztikus metropolis, ami letaszítaná a koronaherceg reményei szerint Dubajt a trónról. Ahhoz, hogy az expatok és a tőke áramoljanak Neon Citybe, ahhoz az kell, hogy alapvetően béke legyen Izraellel, hiszen más módon egyébként ott nincs megvalósítva az izraeli hajóknak az átjutása, és ezt hosszan sorolhatnánk, hogy ez miért fontos. Neon Citynek a költségvetése nagyon optimista becslések szerint 500 milliárd dollárba kerül, de ennek feltételezhetően sokszorosa lesz a számla, amire befejezik. Azt látjuk, hogy ez gyakorlatilag annyi, mint Gáza 100 évi költségvetése. Tehát Szaúd-Arábia részéről feltételezhető, hogyha egyfajta politikai megegyezés születik, akkor hajlandó lesz beruházni. Természetesen ez várható lesz az Emirátusok és Katar esetében is. Katar diplomáciai fronton legalábbis a Közel-Keleten rivális a Szaúd-Arábiának. Az Egyesült Arab Emirátusokkal hol ugyanazon az oldalon harcolnak a szaúdiak, pontosabban harcoltatnak a klienseinken keresztül, hol egymás ellen vannak, de alapvetően a gázai egy olyan projekt lehet, ahol együtt működhetnek. Tehát itt elsősorban az arab tőke lehet az, ami újjáépítheti Gázát.
Akkor ezen a ponton tágítanám a horizontot, és akkor ha már három mesterséges blokkra osztottuk a beszélgetést, akkor jön a második, az arab államok és Izrael kapcsolata. Omar elmondta nagyjából azt, amire a kérdésem irányult, azért téged kérdezzenek, Messzár, hogy mi a véleményed, ezt Omar úgy mondta el, gyakorlatilag egy vegytisztán megválaszolta az, amire kíváncsi vagyok, hogy miért passzívak az arab államok? Tehát amikor az umma miért nem fontos ebben a helyzetben, amikor egy ilyen blatant, egy ennyire nyílt bombázás zajlik egy arab terület ellen, akkor miért nem határozottabb a diplomáciájuk? Miért nem kötik ki, hogy az arab ábrahámi egyezményeket, amit két-három évvel ezelőtt kötött négy állam is a zsidó állammal, miért nem mondják, hogy akkor ebből a kereskedésből kivonulunk, ameddig ezt csináljátok a palesztin testvéreinkkel? Erre légy szíves, majd egy félig arab származásuként, magyar, ez mi a mentalitás belőle oka ennek, vagy politikai gazdasági?
Hát, mert az, hogy ők testvérek, az csak így szóban, ez retorika szintjén valósul meg, de a valóságban megnézhetjük a 20. századot, jó, Egyiptom, Szíria nyilván kiállt Palesztina mellett még a kezdetekkor, de ez most már csak egy a retorika szintjére redukálódott ez a dolog. A gazdasági kapcsolatok, a kereskedelmi kapcsolatok sokkal fontosabbak, mint Palesztina, ezt be kell látni. Teljesen mindegy, hogy most a médiában azt mondja, ez meg az a külügyminiszter, hogy elítéljük Izraelt. Az Egyesült Arab Emírségek kifejezte, hogy folytatni fogja a kereskedelmi kapcsolatokat Izraellel, még a háború alatt is, megkövetően is. Tehát azt be kell látni, hogy az Ábrahám egyezményeket követően egy olyan kereskedelmi kapcsolat alakult ki az emírségek és Izrael között, hogy 2022-ben már 2,5 milliárd dollár volt a bilaterális kereskedelem, ami jelentős. Valamint a turizmus is elképesztő módon fellendült, tehát 2020 nyara és 23 nyara között kb. 1 millió izraeli turista látogatott az emírségekbe. Ezt nem fogják ők feladni Palesztináért, abban biztosak lehetünk. És a többi arab ország is hasonlóan hozzá, legalábbis Szaúd-Arábia, hogy hallhattuk, nyilván megvannak az érdekei, hogy ne menjen szembe Izraellel. Az biztos, hogy most fagyosak a kapcsolatok, vagy fagyos a kapcsolat, de egy-két éven belül, vagy két-három éven belül úgy gondolom, hogy akár teljesen hivatalosan is normalizálhatják majd a viszonyt Szaúd-Arábia és Izrael. Mivel láthattuk,
Ez akadt meg, ugye? Támadás.
Ugye október 7-e előtt a hírek arról szóltak, szinte napi szinten már, mi is ezzel foglalkoztunk szerintem, hogy létre fog jönni ez a normalizálás Szaúd-Arábia és Izrael között. Most Szaúd-Arábia ezt nem teheti meg nyilván, az a maga alatt vágna a fát. Nyilván retorika szintjén rendkívül hevesen agitál Izrael ellen, de úgy gondolom, hogy a jövőben, nem is olyan távoli jövőben itt normalizálás lesz a felek között.
Ennyit hazudott egyébként ehhez hozzá, hogy amikor most Antony Blinken megtette a negyedik körútját immár a Közel-Keleten, a konfliktus kirobbanása óta, akkor ő is közölte utána, hogy Szaúd-Arábia továbbra sem zárkózik el a közeledés elől. És hát ne felejtsük el, igen, tehát, hogy Szaúd-Arábia érdekei alapvetően azok, hogy nyisson Izrael irányába.
Irán miatt is egyébként, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy az ábrahámi egyezményeknek az alapja az iráni fenyegetés volt, tehát nem csak kereskedelmi oka volt, hanem konkrétan egy összefogás Izrael és leginkább a szunnita arab államok között.
Elsősorban igen, illetve Szaúd-Arábia részéről a már említett Neom City projekt. Ne felejtsük el, hogy Szaúd-Arábia, amilyen nyilatkozatokat tett a mostani konfliktus kirobbanása óta, mindig nagyon óvatosan fogalmazott. Általában a béke feltételéről beszélt, de nem az ő maga és az Izrael közötti béke feltételeiről, hanem a palesztinok és az Izrael közötti béke feltételeiről. Itt azt látjuk, hogy továbbra is a mostani szaudi diplomácia kitart az általa javasolt 2002-es béketerv mellett, ami gyakorlatilag azt mondja, amit az ENSZ is mond, hogy a menekültek ügyére megoldást kell találni. Gyakorlatilag igen, Kelet-Jeruzsálem, palesztin főváros. Nyilván ez egy totális utópia, tehát ezek így ebben a formában nem valósíthatóak meg.
Tehát utópia úgy, hogy nem alakulhat úgy a geopolitikai helyzet akár két-három évvel, hogy esetleg az új valóság visszatérést, egy ajtót nyit a visszatérésre, vagy ez már a gázai háború és egyéb okok miatt ez a már végképpen utópiává
az,
vált.
Tehát be lehet fagyasztani az arab vagy a palesztin-izraeli konfliktust, lehet időleges megoldásokat találni, de ne felejtsük el, hogy Gáza lakosságának 80, Cisziordánia lakosságának 30%-a olyan menekült, aki az elmúlt fél évszázadban különböző konfliktusok idején érkezett oda, jellemzően a már ottani őshonos arabokhoz, palesztinokhoz képest rosszabb gazdasági helyzetben vannak. Nincs olyan palesztin vezető, aki elvi szinten lemondhatna a menekültek hazatérési jogáról, de nincsen olyan zsidó vezető sem, aki ebbe beleegyezhetne, hiszen az alapvetően ellentétes Izrael állam nemzeti érdekeivel, és veszélyes a státuszkóra, a demográfiai helyzetre. Ugyanakkor ott van a zsidó telepeseknek is a kérdése. Tehát Cisziordániában hozzávetőleg 700 ezer telepes van, plusz pár százezer még Kelet-Jeruzsálemben. Napi szinten surlódások vannak az ottani arabok és a zsidó telepesek között. Nincs az az palesztin vezető, aki azt mondhatná, hogy ez így rendben van, de nincs az az izraeli vezető sem, különösen most, hogy látjuk, hogy Izraelben alapvetően demográfiai változás van, a mizrahi zsidók, a vallásos zsidók egyre többen vannak, ezáltal nagyon fontos szavazóbázis jelentenek, pláne a mostani jobboldali kormánykoalíciónak, tehát nincs az az izraeli vezetés, aki azt mondhatná, hogy visszahívja onnan a telepeseket. Tehát itt két olyan kérdés van, amire nincs megoldás. És igen. Hát Jeruzsálem ugye még talán a legkisebb. Ismerjük a Mennyei Királyság című filmet, amikor a keresztes vitéz megkérdezi Szaladint, hogy mit ér Jeruzsálem, amire ő azt mondja, hogy semmit, elindul, majd megfordul és mondja, hogy mindent. Jeruzsálem egy szimbolikus ügy, de az igazi probléma máshol rejlik.
Igen, tehát két állami, most több kérdés a terítékén, akkor hagyj varjam el a két állami megoldást, úgy egyetértesz ezzel, tehát hogy ez illúzió, és az is marad.
Hát illúzió, az egy dolog, hogy a nemzetközi közvélemény, de már az Egyesült Államok és több ország, tehát a fontosabb országok mind azt mondják, hogy szükség van a két állami megoldásra, de egy olyan totális patthelyzet alakult ki, amit nem lehet megoldani egyszerűen tényleg. Tehát én továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy az ott élő emberek helyzetét kell valahogy javítani, és azt, hogy hívjuk azt az államot, az a mi szempontunkból nyilván nem annyira fontos, az ő szempontjukból nagyon fontos, de lényeg az, hogy ne legyen egy civil áldozat, az életkörülmények javuljanak, és ez, tehát nyilván nagyon sokan erre tesznek erőfeszítéseket, de az, hogy két állami megoldás lesz, hogy külön lesz egy palesztin, meg Izrael állam, ez szerintem a közeljövő biztos, hogy nem fog megvalósulni, mert egy olyan patthelyzet állt elő, amit nem lehet megoldani.
Az arab álláspont az volt mindig is, és ugye az árulámi megállapodások ezt a régit felülírták, hogy úgy nincs kereskedelmi és egyéb kapcsolat, diplomáciai kapcsolat felvétel Izraellel, hogy a palesztin kérdés előbb nem rendezik. Ezt ugye felírt a 2020-ban ez a új diplomácia. A gázai bombázás és az egyéb feszültség növekedés ezt az új valóságot egy újabban felülírhatja, tehát hogy visszatérés lesz az eredeti arab állásponthoz, és a palesztin kérdés megoldás az a jövőbeli kereskedelmi és egyéb ügyeteknek a feltétele lesz megint. Visszatérés lehet, vagy nem?
Én úgy gondolom, hogy az öbölmenti arab államok nem fognak visszatérni ez a korábbi dolgokhoz. Tehát az öbölment arab államok tulajdonképpen az Izraellel való kereskedelmi kapcsolatok kiépítésén munkálkodtak korábban, és ezt nem fogják feladni a Hamas támadását követően sem. Azok az országok viszont, ahol az iráni befolyás érvényesül, ott azért van egy szakítás. Amúgy sem ismerték el, vagy fogadták el Izraelt korábban, beszéltünk akár Irakról, de ott viszont teljes a szakítás, tehát teljes a szembenállás, és ez az emberek hozzáállásában is most megmutatkozik, ha felmegyünk egy fórumra, akkor rendkívül Izrael ellenes szövegeket lehet olvasni. Viszont az emírségek, Szaúd-Arábia vagy más öbölment országok szintjén láthatjuk Katart is mediátorként próbál közreműködni, tehát nem akarnak itt ebből semmilyen konfliktus, azt lehet látni.
Egyetértek.
Okay. Akkor még az amerikai pozíciót beszéljük meg, és utána Iránnal foglalkozzánk az adásnak az utolsó egyharmadában. Hogyha már az ábrahámi megállapodásokat szóba hoztam, úgy annak azért egy nem annyira burkolt célja volt amerikai geopolitikai érdekekből, hogy egy amerikai szunnita izraeli biztonsági koalíciót létrehozni az Irán elszigetelésére, és hogyha, ahogy említettétek, ugye volt egy szaúdi-iráni közeledés, már tehát ez az, mert ráadásul most az a gázai bombázás az Amerikát, itt pont az elnök választás előtt nehéz helyzetbe hozza. Nem úgy tűnik, mintha Amerika pozíciója Közel-Keleten nagyon rózsás lenne, vagy javult volna. Hogy mi a megállapításotok erre? Ugye Amerika elnök választás ez bezavar egy kicsit, de anélkül, hogy ezt egy kicsit kitoljuk a képből, maga Amerikának a stratégiai célja Közel-Keleten is így kicsit megrendülőben vannak.
Valóban, ahogy átalakul a világrend, úgy alakulnak át az különböző szinterek, így a közel-keleti is. Tény és való, hogy az Egyesült Államoknak kisebb már a befolyása. Sok szempontból, sok szintéren a közel-keleten, mint korábban volt, de továbbra se felejtsük el, hogy továbbra is van amerikai bázis Katarban, marad is, hiszen Katar biztonsága részben ezen múlik, részben a soft power-in. Továbbra is több mint 90%-a a szaudi fegyvereknek, amit nem volt elég megvenni, karban is kell tartani és fejleszteni az amerikai. Tehát az arab-öböl országai biztonságának, garanciájának nincs más alternatívája. Valóban tény és való, hogy Szaúd-Arábia és Irán most már újra beszél egymással. Ez viszont még korán sem jelenti azt, hogy helyreállt közöttük a bizalom egyáltalán, hiszen nem is volt meg soha ez a bizalom, és még nagyon hosszú út vezet addig, hogy egyáltalán építeni kezdenék. Most már csak beszélnek egymással. Az is igaz, hogy kínai bábáskodással született meg ez a diplomáciai kapcsolat felvétel, de ne felejtsük el, hogy előtte már Omán és Irak is megpuhította előre a terepet, és gyakorlatilag Kínának csak bele kellett ülni a készbe. Egyéb helyzetben nem látjuk azt, hogy kereskedelmileg persze Kína nagyon fontos felvevő piaca az olajnak, de egyelőre azt látjuk, hogy ezek az országok, mint ahogy egyébként Törökország, vagy mint ahogy számos ország, vagy számos középhatalom számos pontján a világnak, próbálja kihasználni a megnövekedett mozgásterét. De az, hogy feladják az Amerikához fűződő jó kapcsolatukat, az kétséges. És ne felejtsük el, hogy egyébként az Egyesült Államok számos új bástyát is nyert a Közel-Keleten, például Szíriában, ami hagyományosan orosz befolyás alatt állt már hidegháború idején is, vagy legalábbis közelebb állt Moszkvához. Ott most már van egy erős amerikai jelenlét, ha jól tudom, 240 katonán keresztül felügyelik az olajban leggazdagabb régiót a kurd szövetségeseik által. Tehát az Egyesült Államok valahol visszahúzódott, máshol viszont előre tört.
Abszolút így van, a kapcsolatokat diversifikálják most a közel-keleti országok. Tehát ebben most beletartozik Kína is, sőt, egy nagyon-nagyon fontos szereplő lett Kína. De a hadászatot nézzük, meg a hadipart, meg minden egyebet, biztonságpolitikát, védelmet, akkor az Egyesült Államok megkerülhetetlen tényező továbbra is, tehát semmi nem változott, úgy vesszük, csak egyszerűen új szereplők léptek be, akik főképpen a gazdasági vonalat erősítik, tehát ennyi történt.
Beszéljünk akkor Irán proxy szövetségeseiről. Le lehet mondani, ugye, hogy Libanonban a Hezbollah, Gázában sokan úgy tartják, hogy a Hamas is ilyen volt, Jemenben a Huti lázadók, erről mindjárt beszélünk, Irakban síta milíciák, ott vannak Szíriában, egyéb országokban. És hogyha megnézzük ezeket lebontva, mindenhol, nem csak Gázában van háború, a háború Gázában van, de más is vannak katonai konfliktusok, sőt, szinte az összes felsoroltnál van kóstolgatás, katonai kóstolgatás, és itt már nyugati erők is bekostolódnak, például mindjárt beszélünk majd az ádeni vöröstengeri szorosnál. Mi Teheránnak a célja ezzel? Hiszen hagyhatná a gázai konfliktust Izrael-Palesztin konfliktusra, de Irán azért valamilyen módon aktívan benne van ebben. Mi a célja?
Hát rendkívül aktívan benne van. Ugye 1979-et követően, tehát az iszlám forradalmat követően Irán egy ilyen proxy hálózatot kezdett kiépíteni szép lassan. Mára már legalább egy tucat jelentős milíciája van, 6 országban egyébként, tehát még Bahrein is ide tartozik, ott is van által támogatott milícia, meg Jemen, meg Irak, meg Szíria, tehát palesztin területek, Libanon, tehát tényleg nagyon sok országban, és tulajdonképpen pénzzel támogatja ezeket az milíciákat, valamint kiképzést is biztosít nekik, tehát azt lehet tudni, hogy az október 7-i Hamas támadást megelőzően a palesztin iszlám dzsihád 500 tagját képezte ki az iráni forradalmi gárda. Na most a kérdés, hogy mit akar ezzel Irán? Hát van egy olyan státuszkó a Közel-Keleten, amit nem fogad el. Tehát ő azt nem fogadja el, hogy az Egyesült Államok dominál, Izrael egyáltalán létezik, tehát neki szüksége van arra, hogy a milíciákon keresztül, a proxikon keresztül felvegye a küzdelmet. Nyilván nyílt harcot nem fog vállalni, nem ismer vállalni, és nem is akar vállalni. És egyébként az ellenfelek sem akarnak nyilván Iránnal megütközni. De milíciákon keresztül nagyon sok különböző frontot fent tud tartani. Én ma reggel olvastam a híreket, és tényleg én most azon megdöbbentem, hogy az iráni forradalmi gárda egy észak-iraki település kezdett rakétákkal lőni, 4 civil meghalt, az iraki miniszterelnök tajtékzik, Irak szuverenitásának ez a megsértése, nemzetközi fórumhoz fog fordulni. Nyilván ezek történtek korábban is, de ez egy nagyon nyílt támadás volt. Ugye az iránek azt mondták, hogy a Mossadnak az egyik központja ott észak-irakban volt, és azt bombázták le. Azt nem tudjuk, ez valóban így volt, de hogy civilek meghaltak, az biztos. Tehát lehet látni, ez mennyire káros tevékenység. De nyilván nem szép dolog csak Iránt hibáztatni, mert az is elég káros tevékenység, amit az Egyesült Államok csinált, hogy bevonult a Közel-Keletre és felbojtott mindent. Tehát attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük a dolgokat.
Omar körülbelül egy másfél hónappal volt a vendégünk, és akkor emlékszem abban az adásban, Csepregi Zsolt volt, azt hiszem, a partner.
Demko Attila.
Demko Attilával voltam. Egyébként Csepregi Zsolt is ugyanezt mondta, amit akkor ezek szerint Demko Attilával mondhatok, hogy Iránnak nem érdeke ez a konfliktus, és akkor igazából passzívnak mutattátok be, ha jól emlékszem abban a beszélgetésben. De pont amit Messzer mond, itt valami aktivizálódás mutatkozik. Az október 7-ét nyilvánvalóan a Hamas iráni láttamozás nélkül nem lépi meg. A hútik bizonyosan iráni láttamozás nélkül nem lőnének amerikai cirkálókat. És amit te mondasz, ez az kurd vagy észak-iraki támadás, ez meg egy ország, másik ország szuverenitásának a megsértése, mint hogyha Irán aktivizálódna.
Aktivizálódhat, de ennek mind megvannak a korlátai. Tehát Irán annyira aktivizálódik, amennyire a proxiainak a státusza ezt engedi. Tehát Irán természetesen támogatja a Hezbollahot, a Hezbollah tagok amerikai dollárban kapják a fizetésüket, ami nagy fegyvertény a mai gazdasági összeomlás közepette Libanonban. Ugyanakkor Iránnak nem érdeke az, hogy a Hezbollah lenullázza a hadi képességeit egy esetleges vesztes háborúval Izraellel szemben. Neki fontosabb az, hogy a Hezbollah politikai pártként, társadalmi szervezetként és milíciaként, vagy ha úgy tetszik, terrorszervezetként erős Libanonon belül. Hasonló a helyzet a húszi milíciákkal is, hogyha megnézzük a mostani esemény sorozatot Jemenben, azt látjuk, hogy helyi szinten is nagyon racionális, amit a húszik megléptek, tehát ők nem csak nem iráni távirányítással működnek, hanem a helyi realitásoknak megfelelően vállalják, illetve nem vállalják be ezeket a konfliktusokat.
Miért történik ez a konfliktus ott? Az úgy indult, hogy október 7-e után a hútik azt mondták, hogy becsatlakozunk a Hamász valamiféle szimpátia akciószerűen, elkezdték lőni, azt hiszem ejlátot próbálták, de a rakétavédelmi rendszer kivédte, és utána egy taktikai váltásra elkezdték a nemzetközi hajózási vonalakat támadni abban a szorosban, ahol a Vöröstenger és az Ádeni-öböl összeér. Ebben mi, ezt nem értem, hogy belső racionalitásában miért érdeke a hútiknak. Nyilvánvalóan ez a nemzetközi kereskedelmet sért, és nyilvánvaló üzenet Izraelnek. De nekik a helyi háborújukban miért kell beavatkozni, vagy belevonni az izraeli konfliktust?
Dolognak több vetülete van, tény és való, hogy a húszi mozgalomnak mióta megalakult a 90-es évek elején egyébként az iráni forradalmi gárda segítségével, de helyi rációból kiindulva azóta az a jelszava, hogy halál Amerikára, halál Izraelre, átok a zsidókra. Tehát van egy ideológiai megfontolás emögött is. Ugyanakkor a húszikról tudni kell, hogy ők eredendően, tehát a húszik magját adó zajdít a síták, az ötimámos síták a 23 milliós Jemennek a hozzávetőleg 30%-át teszik ki. Az ország északi-északnyugati részében összpontosulnak hozzávetőleg, 1000 éven át ők különböző államalakulatokon keresztül adták az elitet és a vezető réteget Jemenben. 62-ben veszítették el a pozíciójukat az egyiptomi pánarab nacionalisták által támogatott helyi erőknek erősödésének következtében. Az arab tavasz után azonban új előre keltek. Ők a 90-es években azért jöttek létre elsősorban, hogy ellensúlyozzák a szaúd-arábiai vahabita térnyerést, aki ugyebár őket hitetleneknek minősítik. 90-es években és még előtte az akkor még csak Észak-Jement vezető Ali Abdullah Saleh beengedett gyakorlatilag szaudi prédikátorokat, szaudi tőkét, tehát a zajditák elvesztették gyakorlatilag, vagy kezdett meginogni a szövetségük, vagy a pozíciójuk, ezért jött létre a húszi mozgalom a 90-es évek elején. A húszi mozgalom ugyanakkor egy törzsszövetség. Jemenben három nagy törzsszövetség uralja gyakorlatilag az informális politikai teret, ebből az egyik a húszi. Ahhoz, hogy a szövetséget egyben tartsák, szükség van a külső ellenségre. Szaúd-Arábiával, amellyel egyébként 8 éven át vívtak háborút 2015 óta, tavaly kötöttek egy viszonylag gyenge tűzszünetet. Tehát az egésznek van egy olyan dinamikája, hogy a háború egyben békét is jelent, hiszen a háború nyomán gyakorlatilag a húszik területeinek 80%-a, a lakóknak 80%-a az éhezés szélén áll, azzal, hogy mobilizálja az általa lefedett törzsek férfi tagjait, levezeti a feszültség jelentős részét. Emellett nem rendíti meg a belső pozícióját egyéb téren sem a háború, hiszen a szaudiakkal vívott háborúban 15 000 ember halt meg, plusz 377 000 azoknak a szám, akik egyéb körülmények miatt vesztették életüket, gyógyszerhiány, élelmiszerhiány, vízhiány miatt és betegségek miatt. Tehát mondhatjuk, hogy a halálhoz hozzászokott a társadalmi bázisa a húsziknak, bármilyen szörnyen is hangzik ez, tehát elviselik ezt, pláne az amerikai precíziós csapásokat, amik kizárólag csak katonai támaszpontokra mennek. Emellett ugyanakkor van egyéb vetülete is a dolognak, hiszen az ő narratívájuk szerint, és ez nem csak narratíva, a húszik alapvetően ezt hiszik, hogy az őket időről időre támadó Al-Qaida, iszlám állam és egyéb szunnita radikálisok Amerikának, Izraelnek és a szaudiaknak a kreálmányai. Tehát ők úgy értékelik, hogy ez a harc zajlik ellenük, ők ezáltal csak visszaütnek.
De hogy jön be a képbe a nemzetközi folyamatok való becsatlakozás? Tehát, hogy nemzetközi kereskedelmi hajóknak a támadása. Mert ezt köszönöm, hogy felvázoltad, a belső logikáját szerintem most itt megértettük, de az, hogy Izraelt megtámadják, és ebbe egy nagyobb, globálisabb harcnak a közepébe helyezik magukat, és most már amerikai hadihajókkal lövik egymást, az egy nagyon veszélyes eszkaláció. Mind a kettőt véleményre kíváncsi, de talán Omar fejezze be a gondolatot, hogy a belső logika hogyan kapcsolódik ez a nagyobb léptékű támadáshoz.
A konfliktusnak a teljes eszkalációja nem áll a husziknak az érdekében, de most tény és való, hogy még egyelőre ebben a stádiumban van ez az egész konfliktus. Van kiút belőle, ez nagyon fontos. Ne felejtsük el, hogy Omán volt az, aki leközvetítette a tűzszünetet Szaúd-Arábia és a Huszik között. Omán most is készen áll a közvetítő szereple, pont úgy, mint Katar, amely egyébként Iránnal és Szaúd-Arábiával is most már mondhatjuk, hogy jó kapcsolatot ápol, mióta a szaúdiakkal megtörtént a normalizálásuk. Itt van Egyiptom is, hiszen ne felejtsük el, hogy amikor 2021-ben keresztbe állt 6 napra a teherhajó a szuezi csatornán, akkor Egyiptom 6 nap alatt 100 millió dollár veszteséget könyvelt el az elmaradt áruforgalom miatt, tehát Egyiptomot is súlyosan érinti ez a konfliktus, tehát vannak olyan regionális erők és hatalmak, akik hajlandóak lennének ezt leközvetíteni, és valószínűleg a huszik kellő nagy lelkűséggel, ha eljön a pillanat, élni is fognak ezzel a lehetőséggel, nem beszélve arról, hogy Irán a fő támogatója a husziknak, alapvetően, ha nem is az Egyesült Államoknak, de más nyugati erőknek, például Franciaországnak, Németországnak, az amerikai szankciókat finoman szólva kevésbé komolyan vevő nyugati hatalmaknak rá van szorulva a támogatására gazdaságilag, rá van szorulva a jó kapcsolatokra, tehát hogyha olyan pontra jut ez a konfliktus, akkor valószínűleg onnan is lesz egyfajta nyomásgyakorlás, a huszik pedig ki tudnak hátrálni ebből.
Én sem gondolom, hogy pont ebből lenne egy hatalmas konfliktus. Az biztos, hogy ez a nemzetközi koalíció, amit az Egyesült Államok szervezett meg, és Nagy-Britannia is ugye a része, sőt, arab országok is vannak benne, mint Bahrein például. Ez a koalíció, ez el fogja tudni azt érni, hogy ne zavarják a nemzetközi kereskedelmet, tehát a falig el fognak menni, az biztos. De a husziknak nem érdeke az, hogy rájuk támadjanak mondjuk hazai földön, tehát ez biztos, hogy ezt nem fogják megkockáztatni. De azért nagyon
már
nagy...
megtörtént.
Már, az nagyon nagy, tehát nagyon nagy zavart okoznak ezek a huszi akciók, tehát a nemzetközi áruforgalomnak a 12%-a ott halad keresztül, meg a konténer szállítmány meg a 30%-a, tehát tényleg elképesztő nagy bevételkiesés van most a nagy nemzetközi cégeknek. Az biztos, hogy ez nyilván a nyílt harc helyett lehet egy újabb proxynak nevezni, tehát a lényeg a zavarkeltés és az, hogy minél nagyobb kárt okozzanak, de azt elkerülve, hogy nyílt harc, nyílt ütközés legyen. Azt visszareflektálva arra, hogy azt hiszem te mondtad, hogy a huszik azt hiszem 4-5 rakétát kilőttek még október 7-ét követően. Rendkívül beszédes az, hogy ezt nem csak a vaskupola rendszer semlegesítette, hanem a szaudi légvédelem is az egyik rakétát. Tehát ilyen szinten el akarja kerülni az arab társadalom azt, hogy valami nagyobb háború legyen. Pedig sokan azt vizionálták, hogy majd az arabok újra összefognak, de hát ez nevetséges.
Igen. Ugye a beszélgetés végén talán azt állapítsuk, hogy ugye a félelmeket nyilván Magyarországon, Európában, vagy Amerikában, nyugati társadalom az okozza, hogy amikor amerikai hadihajók is bevonódnak egy nyílt katonai konfliktusba, akkor benne van egy eszkaláció, és esetleg a nyugati erőknek a bevonása egy regionális háborúba. De azt veszem ki a szavaitokból, hogy ezt nem tartjátok reális forgatókönyvnek, tehát akár a huti konfliktus, de akár a gázai háború is egy időben le fog csillapodni, ezt mondjátok, ha jól értem.
Erre minden esély megvan.
Úgy gondolom, hogy igen.
Tehát köszönöm szépen. Akkor ez optimista kicsengés lesz a beszélgetésünk. Köszönöm szépen Omar Szajfo és Tariq Messárnak a beszélgetését hallották, kedves nézőink. Jövő héten folytatjuk, ez volt a Mandéne Világrend című műsorának eheti adása. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.